Üdvözlöm kedves nézőinket! A mai adásban a bábjátékról fogunk beszélgetni meghívott vendégemmel, Bagi Mártával, zuglói óvodavezetővel, aki egyben bábszínész, a Magyar Bábjátékos Egyesület vezetőségi tagja. Rögtön az lenne az első kérdésem, hogy miért fontos a báb, illetve a bábozás a gyerekek életében?
Mennyi időm van rá? A bábjáték az egy nagyon-nagyon régi ősi műfaj, és mint ilyen évszázadokra visszatekinthető történelme is van. Jól tudjuk, hogy a 16.-17. században a királyi udvarokban szórakoztatásra használták, vagy ha egyszerűen csak a vásári forgatagra gondolunk, ott is jellemző volt a bábosok jelenléte. Hiszen a bábjáték mindig szórakoztatott, mindig közel állt az emberek lelkéhez és szívéhez. Nagyon szeretik a gyerekek is. Egyrészt valószínűleg van egyfajta olyan érzelmi kötődés, miután sokkal kisebb a báb, mint ő. Nagyon gyorsan azonosulni tud egy főhősnek a tetteivel. És pontosan emiatt ő maga is gyakran vállalkozik arra, hogy egy kezébe kapott bábot ő is megmozdítson, és akár játszon vele.
És hány éves kortól bábozzunk a gyerekeknek? Egyáltalán mikor adjunk nekik bábot a kezükbe, ahogy ez most elhangzott?
Nem mindegy, hogy milyen bábot adunk egy kisgyerek kezébe. Egyébként bábozni egy kisgyereknek már egészen a csecsemőkorban lehet, hiszen amikor föl tud figyelni már a környezete történéseire, mikor észreveszi már a színeket, az alakot meg tudja különböztetni egy háttértől, onnantól kezdve az ő figyelme már fejleszthető akár egy báb mozgatásával is. A kezébe pedig akkor adhatjuk, amikor már képes arra, hogy megfogjon egy tárgyat. Például olyan plüss figurákat, amit nem féltünk attól, hogy bármiféle baja esik egy kisgyereknek, mi magunk is tudunk már nekik játszani egy ilyen plüss játékkal például.
Különböző fajta bábok vannak, különböző típusú bábok. Milyen báb az, amit legelőször a kisgyerekek kezébe lehet adni, illetve egyáltalán melyik korosztálynak milyen fajta báb való? Itt hoztál magaddal az asztalon rengeteg mindent látok, hogyha esetleg meg tudnád mutatni, hogy melyek azok a bábok, amit legelőször oda lehet adni egy kisgyereknek, és mi az, amit mondjuk már a nagyobb acskáknak, egy nagyobb óvodásnak, kisiskolásnak, hogy egyáltalán hogy történik ez a bábozás?
A bábjáték egy rendkívül komplex tevékenység, és éppen ezért nagyon közkedvelt, és nagyon fontos, hogy minél előbb megismertessük a gyerekekkel. Azonban nagyon vigyázni kell arra, hogy milyen technikájú bábot adunk a gyerekek kezébe, hiszen most én azok közül, amit elhoztam, kesztyűs bábot például egyáltalán nem hoztam, hiszen mindenkinek az jut eszébe, aki esetleg amatőr vagy nem foglalkozik annyit a bábjátékkal, a bábjátéket azonosítjuk a kesztyűs bábbal, pedig ez nem így van. Bármivel lehet bábjátékot játszani, vagy bármivel lehet bábozni, attól függően, hiszen az a lényege a bábjátéknak, hogy egy élettelen tárgyat megmozdítunk, és életet lehel belé a játékos. Tehát innentől kezdve akár egy egyszerű mágubóból is készíthetünk bábot, hogyha semmi más nem teszünk, csak azt gondoljuk, hogy a báb gubó a bábnak a feje, akkor miután ez még szól is, rendkívül jó egy egyszerű énekes játék, vagy egy ringató egyenletes lüktetésének az érzékeltetésére, amihez nem kell óvodásnak lenni, hanem egészen már a karon ülő kisgyerek is képes erre, hogy azonosuljon ezzel a fajta lüktetéssel. Azonban én azt gondolom, hogy ha már mindenképpen egy kicsit a bábhoz szeretnénk közelíteni, én rendkívül szeretem és nagyon-nagyon jónak tartom, amikor egy kisgyerek a szabad idejében, vagy csak úgy spontán valami olyan gyönyörűet rajzol, amit érdemes megörökíteni. Én is hoztam egy ilyet, ez az én ma már 20 éves kisfiamnak egy korabeli rajza. De ha valami nagyon jól sikerül, és ezt egyszerűen csak kivágjuk, és ha nincs otthon hurkapálcika, akkor akár egy szívószára felragasztjuk, már ezzel is nagyon kedvesen úgy tudjuk a gyereket interakcióra bírni, hogy kötődik hozzá, hiszen ez az ő rajz, ezt ő készítette. Én az óvodában nagyon sokszor alkalmaztam ezt a technikát, hogy egy nagyon jól elkészült rajzot kivágtunk a gyerekekkel, le is lamináltuk, hogy tartós maradjon, és síkbábokként nagyon szerették a gyerekek ezeket a típusú bábokat. Azután, hogy így maradjunk a feltűzött technikáknál. Én szándékosan olyan anyagokat hoztam, ami megtalálható, de nem kell messzire menni érte. Ma már különösen a kézműves boltokban, kreatív boltokban mindenfélét megtalálunk, tehát számtalan a kínálat. Azonban én most csak egy egyszerű botot keresztbe összekötöztem egy spárgával, és egy egyszerű kis papírszalvétával, hiszen papírszalvét általában van otthon. Egy olyan kislány bábot készítettem, amit azért tartok fontosnak, vagy azt tartom ezzel kapcsolatban fontosnak elmondani, hogy lehetőleg olyan anyagokat válasszunk, aminek van saját maga is mozgása. Hiszen az anyagnak a természetes mozgása, az is egyfajta olyan sajátos esztétikai élményt nyújt egy kisgyereknek, és jobban inspirálja arra, hogy játszom vele, mint mondjuk az előbb, amit említettem, ami nem felöltöztetett báb, de használható rá.
Ez a síkbáb?
Igen.
És akkor ez a botbáb.
Igen, ezeket, aminek tulajdonképpen egy bota vagy hurkapálca az alapja, ezeket hívjuk botbábnak. Ahogy az előbb mutattam, én ezt keresztbe kötöttem egy másikat, hogy legyen kiteljesedés ennek a bábnak. Tehát mindenképpen jó, hogyha nem csak feje van és teste, hanem esetleg válla is. Azonban ennél egy kicsit izgalmasabb, és ennek is csak két szalvét az anyaga, hogyha nem merevítjük ki egy keresztpánttal, hanem meghagyjuk például a szalvéta, vagy bármilyen textil természetes esésében, mert így sokkal több mindenre lesz képes az a báb, sőt, nagyon jól lehet olyan mozgásokat is kifejezni vele, ami
csípőre teszi a kezét például.
Akár csípőre, igen, akár elgondolkodhat, megijedhet, egyszerűen várakozhat. Tehát nagyon-nagyon sok mindent ki tudunk fejezni azáltal, hogy végtagja van, és a végtagjai szabadon mozognak. Hoztam olyan, ugye ezt is botbábnak hívjuk, ami ehhez nagyon-nagyon rokon és közeli, de már más technikájú. Az alapja az szinte ugyanaz, csak nem alulról szúrjuk bele a mozgatót, hanem fölülről. És ezáltal nagyon érdekes történeteket tudunk.
Ez olyasmi, mint a marionett bábok, hát egy kicsit arra hasonlít.
Igen, hasonlíthat hozzá. A marionett annál több, hogy ugye zsinórok mozgatják a különböző tagjait. Ennek semmiféle zsinórja nincs, lehetne akár, tehát bonyolíthatnánk, és a keze az nem egy ilyen merev zsenilliaszál lenne, hanem ugyanígy, mint ennek a kisbábnak, puha textilből akár, és megkötnénk a két végét, és fölül rögzítenénk, akkor igen, már egy szicíliai marionett lenne a kezünkben, így egyszerűen csak egy otthon elkészített rögtönzött báb, ami azért érdekes még, vagy ez nagyon fontos lehet, hogy valami súly legyen az alján, azért, hogy ne lebegjen a végtelenségig.
Sima gyurba.
Igen, igen. Sokkal dinamikusabban tud így mozogni egy kis báb. Ha már színházat is szeretnénk akár otthon varázsolni, akkor levehetünk egy olyan könyvet a polcról, ami akár egy Leporello, vagy bármilyen olyan könyv, aminek a háttérképe megfelelhet akár egy történetnek, vagy egy esztetikus hátteret tud biztosítani. Egy kisgyereknek nem kell hosszú és bonyolult történetet eljátszani, egyszerűen a szakmezeket etüdöknek hívja, amikor egy kislány elbújik, például megjelenik, félve jelenik, meg először csak kibújik, aztán kicsit bátrabban, hajlandó megjelenni, bátorságot gyűjtött, bemutatkozik, le tud ülni, le tud feküdni esetleg, körülnézni. Tehát egy ilyen egyszerű kis történetet tudunk eljátszani vele, és én ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogyha nem ijedünk meg attól, hogy bábozzunk egy kisgyereknek, mert hogy akkor annak eleje van, vége, és úristen, mibe kerül az, hogy én megvarjam ezeket a bábokat, vagy nem olyan ügyes a kezem. Nem kell, hogy nagyon ügyes legyen a kezünk. Egyszerűen olyan dolgokat találjunk meg otthon, ami közel áll egy kisgyerekhez. Például, ugye most tavasz van, és hoztam egy...
Masni?
Igen, egy masnit, egy húsvétra kapott ajándék csomagolásáról, aminek csak egy kis dróttal, zsenília dróttal kis csápokat ragasztottam, és egyszerűen...
Pillangó.
Igen, a kis masniból egy kis pillangót tudunk készíteni.
És de ezeket mind akár a gyerek kezébe is adhatjuk.
Tehát, hogyne, persze.
Tehát nem csak mint szülő vagy nagyszülő bábozhatunk vele, hanem ezt már egy 2-3 éves gyereknek is nyugodtan.
Én nagyon fontosnak tartom azt, hogy ezek a játékok, ezek interaktív játékok legyenek, például akár otthon. Tehát ha ez a kislány, akit az előbb mutattam, megjelenik, és közeledik egy kis lepke, akkor a lepke például lehet az anyuka, vagy a felnőtt játszótárs, vagy szerepet cserélhetnek. De mindenkit késztet arra, hogy beszéljen, hogy megnyilvánuljon. A bábjáték és a bábozás, ez nem csak fejlesztő hatású, de nagyon jó diagnózist is föl tud állítani, hiszen ha a kezébe adunk egy gyereknek egy bábot, akkor ezzel rögtön le tudjuk tesztelni, hogy a mozgása például milyen szinten áll, mennyire képes finom mozgásokra, mennyire összehangolt a szemkész koordinációja. Nagyon fontos, hogy mennyire tud figyelni arra, amit mond neki mondjuk például a másik szereplő, arra hogyan tud reagálni. Hogyan tudja a már összegyűjtött gondolatait rendezni, hogyan tudja ezeket felhasználni, hogyan képes együttműködni egy másik személlyel. Tehát ezek nagyon sokféle.
És a poharak és a szalvéták, mert itt még látok az asztalon nagyon szép színes egyéb dolgokat.
Igen.
Abból is bábot?
Egyszerűen, ahogy az elején említettem, a bábjátékban az a fantasztikus, hogy bármilyen életelen tárgyat meg tudunk mozdítani, és akkor már is báb lesz belőle. Például, ha ennek a bábnak rajzolnánk szemet, vagy szájat, akkor önmaga is lehetne egy olyan figura, akivel aztán végképp nagyon egyszerű játszani, mert még csak nagy különösebb kézügyesség sem kell, és ha van egy barátja, akkor ők már ketten el tudnak beszélgetni bármiről. A bábjátékban előjön a gyerekeknek a félénksége, a rejtett agressziója. Ha például egy ilyen találkozás mondjuk azzal végződik, hogy valakivel kapja a másikat, akkor valószínűleg valami olyan belső feszültsége is lehet annak a kisgyereknek, amivel érdemes foglalkozni, és ha sokféle tárgy van az ő közelében, akkor ez fogja tudni oldani az ő problémáját, stresszét esetleg.
Ugye idáig ugye az otthoni bábozásról volt szó, ezek az eszközök, mint ugye akár otthon is elkészíthetőek, de mikor vigyék a szülők először bábszínházba a gyereket, bábelőadásra? Mikor érett rá, hogy végigülje az előadást, megértse az előadást? Van-e valami korhatár ajánlás?
Egyre elterjedtebb a csecsemőszínház gyakorlat a nagykőszínházaknál. Ezt a Kolibri Színház kezdte el sok évvel ezelőtt, ami tulajdonképpen 0-3 éves korig ajánlott a gyerekeknek. Most természetesen egy karonülő csecsemő még valószínűleg keveset fog fel egy ilyen előadásból, de a 3 éves korhatár, ez pont azt jelenti, és a 0-3-ig is, hogy nyugodtan el lehet vinni a kistestvért is, mert annyi izgalmas dolog történik a színpadon, ami őt is le fogja kötni. És a színház ezekre úgy készül, hogy nem zavaró, hogy kúsznak, másznak körülötte, hogy belebeszél, hogy a kiváltott érzelmeket esetleg hanggal lereagálják a gyerekek. Ezeket az előadásokat általában úgy kell elképzelni, vagy mondjuk most csak a Kolibri Színház előadásáról beszélve, tulajdonképpen az építőkockákra emlékeztető szivacs figurákból állnak össze a bábok. Tehát egy hengerből lesz a feje, egy fél háromszögből lesz az egyik teste, és két hasából a lába. És ezeket a színészek úgy mozgatják, hogy meg tudnak elevenedni. És elsősorban olyan megzenésített versek, dalok hangzanak el, ami nem kell, hogy nagyon komolyan késztesse a gyermeket arra, hogy figyeljen az elejétől a végéig, hiszen az egyik kiselő vagy vers elkezdődik, az esetleg jobban leköti, a következő pillanatra elfárad az ő figyelme, akkor a következő dalos játékot vagy a dalt már nem fogja annyira követni, de az következőt már valószínűleg megint, mert kipihente magát. Tehát ezek nagyon-nagyon késztetik a gyerekeket arra, hogy színházba járó gyerekek legyenek, majd aztán egyszer csak felnőttek, és országosan ez most már egy elég elterjedt korosztály, vagy korosztálynak szóló előadás.
És a klasszikus bábszínház?
A klasszikus bábszínház már, aki mostanában is volt bábszínházban, már nem annyira klasszikus. Tehát a szakma egyre inkább mellőzi a paravános játékot, és nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy akár egy asztali bábjátékot, vagy egy asztalon olyan történeteket meséljen el, úgy, hogy látjuk a szereplőket is, de ugyanakkor a számunkra nem zavaró, mert annyira intuitívak a bábok, és annyira komoly esztetikai élmény nyújtanak, hogy úgy is arra figyelünk, nem a játszókra. Természetesen vannak olyan előadások is, ahol nem látjuk a szereplőket, akár egy fénysíkban történik ez az előadás, vagy vannak azért természetesen paraván mögött klasszikus kesztyűs bábelőadások is, vagy esetleg keverik a színházak, vagy a rendezők a különböző technikákat. Természetesen a marionett bábos technikánál sem látszanak a színészek. De egyre közkedveltebb kortárs nagy rendezők között is, akár Alföldi Robertet említhetnénk, vagy Asher Tamást, akik eljönnek a bábszínházba, és olyan előadásokat rendeznek meg, amivel tudják, hogy élő szereplőkkel soha nem lehetne, hiszen annyira virtuális, annyira valószínűtlen dolgokat lehet a bábok adta és a bábszínház adta lehetőségekkel kifejezni, ami inspirálja őket erre.
Hát nagyon szépen köszönöm, Márta, és különösen az bemutatót, hogy mi mindent lehet otthon készíteni a bábokkal. Reméljük lesz, aki megfogadja az ötleteket, és egyre több családban, egyre több szülő fog ilyen nagyon egyszerű bábokat készíteni a gyerekeknek.
Én mindenkit bíztatnék rá.
Én elköszönök a nézőktől. A következő adásban arról fogunk beszélgetni, hogy mikor van szüksége a gyerekeknek logopédusra. Viszontlátásra!